Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index kultúra rovatának Arótluk podcastja. Kérdezőtársam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és köszöntjük itt a stúdióban Cserna Szabó Andrást.
Sziasztok!
Akit azért láttunk vendégül, mert megjelent új könyve, Zerkó Attila törpéje címmel. Ugye Attila ebben a történetben a hun vezér. Ez most egy ilyen divatos téma, hogy a hun eredettel, hun szitja mitológiával foglalkozunk?
Hát figyelj, ez körülbelül 1000 éve egy nagyon nagy divat. Ugye nekem, én csak olyan témákhoz tudok nyúlni egyébként az irodalomba is, meg a gasztronómiába is, amihez valamilyen személyes identitás kapcsolatom van. Nyilván az én kapcsolatom Attilával az, hogy én egy Szentes nevű kisvárosban nőttem fel a Tisza partján, és hát valahol azon a részen volt valószínűleg az Attilának a sátorvárosa, és ez nekem mindig egy hihetetlen izgalmas érzés volt, amikor abba belegondoltam, hogy ott vagyok ebbe a 30 ezer fős kisvárosba, és ez valamikor egy Volgától Rajnáig tartó, jó, egy nagyon pici ideig tartott ez a birodalom, ha egyetem birodalomnak lehet hívni, annak a fővárosába. Ugye ez valószínűleg egy hatalmas nagy terület volt, tehát nem egy városnyi terület volt. Ugye ez egy jurtaváros volt, valahol a Tiszának a partján, és hát ezeket azokat az aranypénzeket, amiket az Attilák beszedtek jobbról-balról, tehát Bizáncból és Rómából vagy Ravennából, azok még ugye a Móra Ferenc rengeteget ír erről, hogy mennek, jönnek a parasztok, mert szántották a földet, és följönnek az aranypénzek, meg mindenféle aranykincsek, stb. De még a 60-as évekből is találni olyan híreket, ilyen Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes, stb. Környékén, amikor valami hihetetlen mennyiségű befőttes üvegbe viszik be a tanyáról az emberek a múzeumba a pénzt, és tudatában sincsenek annak, hogy gyakorlatilag az egész várost meg tudnák rajta venni. És azért mondtam, hogy ez 1000 éve megy ez a divat, mert ugye ez Anonymus és Kézai Simon óta megy ez a hun őrület, amit én megmondok őszintén, hogy barmira nem értek. Tehát én ezen mindig elgondolkoztam, hogy ugye ezek a régi történetírók, ezek gyakorlatilag uralkodóknak a piárosai voltak, valószínűleg egyházi személyek, tudtak latinul írták meg. Na most ugye az volt a feladat, az volt a PR feladat, hogy itt vagyunk, igazából egy idegen környezetben, szlávok, meg germánok, meg nem tudom mi közepette, és hát csináljunk már egy családfát, ami úgy jól néz ki. Tehát, hogy szóval nekem eszembe nem jutott volna, hogy de nem is a hunoknál, tehát kezdjük ott, hogy ugye a Kézai is, meg az Anonymus is, ugye Noétól kezdi el a családfát, ugye az egyiknél ugye bejön a képbe a Gog és Magog, hogy az egy baromi bonyolult dolog, hogy ki volt Gog és Magog, arra egy külön podcastet kellene csinálni. Most maradjunk annyiba, azt is csináltak róla egyébként, de most ebben nem szeretnék belemenni, maradjunk annyiba, hogy kevés annyira sátáni személy van a Bibliában, az Ó és Új Szövetségben, mint a Gog és Magog, hogy miért pont őket PC-zi ki az Anonymus, mint ős, én biztos nem őket választottam. Ugye a Kézai helyett őket le is cseréli, ott ugye már Nimród van, ami azért egyen jobb választás azért. És utána mind a ketten megérkeznek ugye a hunokhoz és a magyarokhoz. És ugye én ezzel mindig csodálkoztam, hogy meg hát amikor elkezdtem, hát nyilván egy ilyen történelmi regényhez, vagy történelmi regény paródiához, vagy akárminek is hívjuk, tehát valamennyi történelmet azért tartalmaz ez a könyv, ez rengeteget kellett olvasni. És ezzel mindig gondolkoztam, hogyha ki kellene találni valami testvérnépet, vagy nem tudom, akkor biztos a hunokat találnám ki. Tehát ott van egy keresztény, egy frissen keresztény nemzet, de most ezek a hunok nem voltak, nem voltak keresztények, barbárok voltak, de egyébként voltak olyan barbárok a korban, akik már keresztények voltak, például a vandálok. Na most, hogyha abból a szempontból nézem, hogy mennyire voltak az Attiláik sikeresek, akkor abból a szempontból se jó választás igazából, lett volna sokkal jobb választás, hogy itt volt az Attila, aki még 20 évet se uralkodott, valószínűleg kinyírta a bátyját, és igazából nagyon nagy hadi sikereket nem tudott elkönyvelni, ugye támadta a nyugati és a keleti birodalmat is, és hadisarcot, óriási összegű hadisarcot szedett be tőlük, de igazából se Konstantinápolyt, se Rómát nem sikerült bevennie. Tehát ott van például Alarik, aki aki 410-be beveszi Rómát, kirabolja, ott van az én kedvencem, a vandál királya Geiserik, aki szintén beveszi, ráadásul egy baromi jól prosperáló észak-afrikai birodalmat hoz létre, ami 100-200 évig működik. Tehát, hogy igazából nem egy nagy durranás az Attila ebből a szempontból, és egy nagyon, nagyon picike idő is, és aztán ahogy meghal Attila, hát ugye valószínűleg kinyírják, vagy nyugatról, vagy keletről, vagy a barbár haverjai, vagy úgy együtt az egész banda. Utána egy pillanat alatt eltűnik ez a hun birodalom, és soha többet, tehát írmagja nem marad, soha többet semmiféle utalás nem történik, és akkor egyszer csak ugye 1100-1200-es években ezek a mi jó uralkodói piárosaink előcibálják, hát nyilván voltak forrásaik, onnan dolgoztak, de hogy miért pont a Gog és Magog, és miért pont a hunok, én, ha engem megbíztak volna, akkor biztos, hogy nem ezeket választom, mert nem logikus választás szerintem.
Hát könnyebb egy olyan őst találni, aki utána nincs folytonossága, tehát semmiféle beledumálás nem lesz a jelenbe az ő részéről, csak van egy ilyen szép emlék, lehet hencegni, mert hogy erős volt, és megsarcolta a fél világot, de nem szól bele, mint bármelyik nyugati uralkodó, akihez, hogyha hozzákötjük magunkat, akkor azt mondja, hogy jó van, fiam, akkor most csináld azt, amit én tanácsolok.
Hát az biztos, hogy a hunok már nem ugattak bele a középkori magyar történelembe, ebben a szempontból teljesen igazad van.
Azon kívül, hogy ugye gyerekkori élményed volt ez az egész hun történet, most te miért vetted elő?
Engem hihetetlenül érdekelt ez az egész hun történet, pontosan azért, mert egy csomó kérdőjel, amit az előbb elmondtam, ez érdekelt, hogy miért pont a hunok, és kik voltak tulajdonképpen. Hát nyilván nagyon, minél messzebbre megyünk a történelembe, annál több benne a fikció, annál több benne a bizonytalanság, a homálya, stb. Tehát nagyon keveset tudunk ezekről a hunokról. De amit például biztosan tudunk, az egy Priscos Rétor nevű csávó, aki egyébként az egyik szereplője a Gárdonyinak a Láthatatlan ember című eléggé népszerű könyvének. És akkor én elkezdtem olvasni a Priscos Rétort, aki ugye egy konstantinápolyi diplomata volt, és tényleg volt az Attilánál követségben, és megírta az emlékiratait, vagy a tapasztalatait, és neki megmaradtak a töredékei. És akkor olvastam, ugye ott van egy ilyen híres lakoma jelenet, ahol leírja, hogy zajlott ebbe a sátorvárosba, Szentesen, vagy Zentesen, vagy valahol ott a Tisza mentén egy ilyen diplomáciai lakoma, és ír egy mór törpéről, akinek egy-két mondatban fölvázolja a történetét, hogy előtte Budáé volt, és aztán megörökölte az Attila, és hogy talán még az is le van írva, hogy nyilván valamelyik balkáni hadjáratban szerezték, és hogy az Attila nem nevet, mindenki nevet ezen a sok nyelven beszélő mór törpén, akit Zerkónak vagy görögül Zerkónnak hívnak, de az Attila nem nevet, az mogorván néz maga elé, és szinte nem is foglalkozik vele. És tulajdonképpen ez volt ennek a regénynek a nullpontja. Hogy én nekem ott akkor éreztem, hogy nekem ez a törpe, ez kell. Tehát, hogy nekem ez egy valami annyira izgalmas figura volt, ahogy olvastam ezt, hogy akiről tulajdonképpen ennyit tudunk, tehát az összes többi, ami történt vele, az már az én kitalációm, vagy az én fikcióm. De akkor éreztem, hogy nekem ehhez... Tehát és ez ugye nyilván utólag derül ki, hogy ebből mi lesz, ebből egy novella lesz, ebből egy lábjegyzet lesz, ebből egy, nem tudom, egy Facebook bejegyzés lesz, tudod, ez a fogpiszkáló, ha el nem baszom. Tehát, de hogy az egy pillanat alatt éreztem, hogy ebből lesz valami, és akkor elkezdtem ezt az egész témát egy kicsit alaposabban olvasni.
Most ugye itt igazságtalanul jobb helyzetben vagyok, mint te, mert ugye te megírtad ezt a könyvet, én meg még nem olvastam. Elmentem hétfőn az írók boltjába, és még nem volt ott, képzeld el.
És már ugye... akkora már elfogyott.
Ne, akkor még nem ért oda, és azért jobb az én helyzetem, mert elkezdtem olvasni, és annyira örültem neki, hogy előttem van még egy ilyen baromi jó könyv, te meg ugye biztos nagyon élvezted a megírását, de már túl vagy rajta, úgyhogy...
Ez nem így van. Én azt vettem észre, hogyha most beszélhetünk, hogy mit gondolnak az írók az olvasókról, hogy ha olyan dolgot írsz, ami nagyon jól olvasható, és szórakoztató, és olvastatja magát, és eteti magát, akkor valamiért az olvasó azt gondolja, hogyha neki jó volt olvasni, akkor ezt jó volt megírni, és nem. Tehát, hogy ez szórakoztatót írni ugyanolyan nehéz, mint unalmasat írni.
De jó érzés, hogy nehezebb. Jó érzés, mert közben élvezett, gondolom én.
Ne, hát ez egy munka.
Jó, persze, munka, minden munka, de minden munka jó, hogyha egyszer, mint a hobbid is. Tehát, hogy
hobbim az írás, nekem a munkám az írás, és nagyon sokszor utálok reggel fölkelni, jegyzetelni bizonyos könyveket, sokkal jobb dolgom lenne, rengeteg hobbim van egyébként, amit csinálnék, meginnék egy kis fröccsöt, stb.
Ez mind lehet írás előtt, után, közben, viszont...
Közben nem.
Tehát a
Becher Ivánnak volt egy örökbecsű megjegyzés, ami szerintem teljesen igaz az írásra, hogy írni csak írás közben lehet. És ez mindent elmond erről a munkáról, hogy a legtöbb dolog közben lehet egy másik dolgot csinálni. Tévénézés közben lehet mondjuk pizzát enni, és horgázás közben lehet sört inni, és beszélgetni, és nem tudom. Írás közben nem lehet semmit csinálni, csak írni. Azért egyébként azért olyan megterhelő a dolog.
Jó, akkor nem akarok ilyen, tehát emiatt nem fogunk vitatkozni be az egészen
biztos. Ezért jöttünk ide, hogy vitatkozzunk.
Tehát, nem, viszont azt figyelem, hogy te élvezed azt, hogy hemperegsz a szavak között, csámcsogsz, megkóstolod, megrágod, innen veszel egyet, onnan veszel, egy kicsit malackodsz, egy kicsit átrendezed a dolgokat. Tehát igazából olyan, mint a főznél. Olyan érzés, mint hogyha valamit főztél volna, és utána föltállalnád nekem, ugye én ülök az asztalnál, mint olvasó, és rendkívül jól szórakozom ezen, amit elém raksz, és ráadásul még ízlik is.
Rendkívül boldog vagyok, hogy így érzed, ez volt a cél, köszönöm szépen.
Valahol azt olvastam, hogy fékezetlen, habzású ez a regény, tehát annyira tényleg úgy hömpölyög, és ugye mondtad, hogy nem tudtad, hogy mi fog belőle születni, hát végül is Zerko végigmeséli ezt a történetet, gyakorlatilag egyes szem első személyben, és ilyen meglehetősen szabadszájú az egész, tehát hogy ez is gondolom egy magával ragadott ez a...
Hát igen, ugye itt van egy választási lehetőség, ugye amikor az ember egy ilyen történelmi, idézőjelbe tett történelmi regényt ír, akkor el kell dönteni azt, hogy milyen hangon fog megszólalni. Ugye én egy ilyet írtam eddig életemben, az a Sömmi című betyárregény volt, ami a 19. század első felében játszódik, de ugye az elbeszélő az a Rózsa Sándornak a doktor Watsonja, a Veszelka, a jobb keze és helyettese és mindene, aki már 80-valahány éves, és ez valamikor a kiegyezés után, mint vak, Koldus Szeged egyik utcáján hegedülés közben mondja el, mert ugye hegedülés közben például lehet történetet mesélni. És akkor ott el kellett döntenem, hogy milyen nyelven szólaljon ez meg, ahhoz, hogy nem, ez egy hülye szó, hogy hiteles legyen, tehát nem történelmileg kell hitelesnek lenni, hanem úgy kell hitelesnek lenni, hogy ezt az olvasó elhiggye, hogy ez tényleg most történik vele. Hogy a 19. század második feléből valaki beszél hozzá. És ugye nekem az apanyelvem az őzés, az apám az Hódmezővásárhelyen és Szegeden nőtt föl, tehát ő a mai napig őzik, az anyám az szentesi volt, nem őzött, de abban a pillanatban, hogy az apám bekerült a térbe, ő is elkezdett őzni. Ez egy ilyen reflex volt nálam, mindegy. Én nem tudok őzni, mert nem az anyanyelvem, hanem az apanyelvem, de rögtön hallom, hogyha valaki rosszul őzik egy pillanat alatt. És akkor el kellett döntenem, hogy mondjuk egy őző könyvet megírni úgy, hogy ez nekem nem az anyanyelvem, ez így nagyon nehéz lesz. És akkor úgy azt találtam ki, hogy ugye egy kvázi 19. századi magyar nyelven beszél ez a Veszelka, aki beszédhibás, és nem tud őzni. ő az egyetlen az Alföldön, aki beszédhibás és nem tud őzni, viszont amikor mesél, az összes többi szereplő, amikor idézi a többi embert, azok őznek. Na most ugye itt több csavar van az Erkónál, mert ugye az Erkó a kelet-római birodalomban valamikor az 500-as években 113 évesen beszéli ezt a történetet, ciprusi görögöknek görögül. Na most ugye a legautentikusabb az lett volna, hogyha egy 6. századi görög nyelven mesélem el ezt, ez egy kicsit melós lett volna.
És aztán le kellett volna fordítani.
Na most ugye ez nem jött. Most ki tudja, tehát lehetett volna archaizálni, és ugye vannak is archaizálások benne, mert mondjuk amikor római környezetben van az Erkó, akkor folyamatosan latin idézetekkel szórja a kocsmába a társait. És végül úgy döntöttem, hogy szerintem a legautentikusabb az, hogy ne nézzük hülyének az olvasót, ez egy könyv, ez nem a valóság, ez egy regény. Egy kocsmában vagyunk, ahol egy félrészeg halász, a többi halásznak meséli az életét, amiből valószínűleg a felese igaz, és egy teljesen mai kocsmai nyelvet választottam, és egy teljesen mai kocsmai nyelven beszéli el ezt a sztorit, mintha mondjuk mi ketten ülnénk a kis piszkosba és beszélgetnénk. Ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Mindamellett persze egy csomóféle nyelvi regiszter keveredik benne, mert ugye ez a csávó sok mindenhol, tehát például sok kultúrát magába szív, mint például az ókori görög kultúrát, a latin kultúrát, tehát a római kultúrát, megfordul a barbárok között, akkor ugye egy kicsit buddhista is lesz, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen katyvasz lesz a végén, és nagyon sok minden nyelvileg is bejön, tehát tud ő Vergilius-ról is beszélni, hogyha mondjuk akar. De hát azért alapvetően azért egy vénséges vén görög kocsma kilincsről van szó, aki szórakoztatni akarja a borér. Tehát ráadásul még nem is ingyen, hanem jó borér a haverjait.
Említetted, hogy egy ilyen történelmi paródiának is lehet ezt olvasni, de lehet egy ilyen kultsegényként is olvasni, amelyik nagyon reflektál a mai korunkra. Ugye írott, hogy két korszak határán játszódik ez az egész, és gyakorlatilag a mai korban is a két korszak határán vagyunk. Most ezt lehet azt mondani, hogy a nyugati világ hanyatlása, esetleg a keleti világnak a feléledése, de hogy volt-e ilyen gondolatod?
Hát igen, de szóval nem csak most, hanem tulajdonképpen az egész kultúránk egy világvége kultúra. Tehát, hogyha ha visszanézel a múltba, tulajdonképpen nincs olyan kor, ami nem úgy élte volna meg magát, mint a világvége küszöbén lévő kultúra. Ugye most azzal egészült ki ez az egész, hogy persze itt sokféle világvége látszódik a horizonton, szellemi, lelki, ugye ez a teljes Facebookos, elmagányosodott emberi létezés, ami gyakorlatilag az Arisztotelésznek a társas lény ember definícióját írja fölül, vagy tünteti el. De azért van egy fizikai apokalipszis előttünk, tehát azért itt van egy nagyon sanszos dolog, hogy tényleg elpusztítjuk ezt a földet, és tényleg vége lesz a dalnak. Ugye az Erkó mindig azt mondja, ugye találkozik is az apokalipszis négy lovasával, akik nagyon elégedetlenek a melójukkal, mert azt mondják, hogy itt folyamatos apokalipszis van, és mindig elpusztul a világ, de utána valahogy mégis mindig újra éled ez az egész, és állandóan dolgozni kell.
Ha már itt elpusztul újra éled, mi van a hévízzel?
Hát kérlek szépen, én a hévízből, ami egy ilyen tetszhalott állapotában volt, ugye ez egy nagyon speciális helyzetű folyóirat volt, mert ezt...
Bocsánat, csak hogy nem tettem hozzá, hogy mi ez a hévíz, tehát nem a városra gondolok, hanem egy irodalmi
ez folyóirat. Ez egy irodalmi folyóirat, ugye, amit mi a Szálinger Balázzsal átvettünk talán 12 éve, vagy 10 éve, nem, azt hiszem 12. És ugye abból a szempontból volt speciális a helyzete, meg most is az, hogy ezt egy vidéki, bár gazdag, városi önkormányzat tartotta el. Tehát nem volt benne NKA, meg állami, meg kulturális, meg semmiféle más pénz. Mi nem is pályáztunk soha sehova, mert nekünk meg volt a pénzünk. Ez 6-szor jelent meg egy évbe, és ugye ebből sikerült egy kis városi kulturális labból egy országosan is számító irodalmi vagy művészeti folyóiratot csinálni.
Hát a kortárs irodalomnak az egyik nagyon fontos megjelenési helye volt, ott megmutatkozhattak az írók és költők és a szerzők.
Igen, igen.
Hát amilyen most igen, elég kevés van.
Igen, de hát ugye nyilván ez egy folyamat volt, amikor átvettük, akkor nem ez volt a helyzet. De most az történt, hogy akkor jött a Covid, akkor ez a város egy olyan helyzetbe került, ugye, hogy vissza kellett venni a költségvetésből.
Elmaradtak a turisták.
Elmaradtak a turisták, elmaradtak a külföldiek, a bevételek is. Ugye ez egy olyan város, aminek a nagyon nagy része, nem tudom, 90%-a ebből van, tehát majdnem mindenki ezzel foglalkozik, a turizmussal és a tóval és ezzel kapcsolatos dolgokkal. És akkor volt két év most, amikor először csak interneten jelentünk meg, aztán csak antológia formátumban jelentünk meg, stb. Stb. És akkor én a múlt év végén kiszálltam ebből, és a két másik szerkesztő, Fehér Renátó és Vajna Ádám pedig folytatják egy egészen más koncepcióban, amiről én nem nagyon sokat tudok mondani, mert én már ugye nem vagyok benne, de egyébként az első számba benne leszek. Ha jól tudom az ő koncepciójukat, ez egy tematikus bukazin lesz, 4-szer fog megjelenni egy évben, és az első tematika az a forradalom hívó szó lesz. Én ennyit tudok róla, én írtam bele. Ennek valamikor most május elején vagy közepén lesz a bemutatója, úgyhogy a hévíz elvileg létezik, meg gyakorlatilag is létezik.
Te már csak szerzőként jelensz.
Én már csak szerzőként fogok megjelenni ebbe a dologba.
És akkor így a végén még hadd kérdezzük meg azt, hogy most a gasztronómiában mi foglalkoztat éppen? Melyik étel, melyik alapanyag, melyik tájegység, vagy a világnak melyik szeglete?
Hát igazából erre két válaszom van. Az egyik az hogy igazából már nagyon nem szeretek gasztronómiáról véleményt formálni, mert annyira reménytelennek látom a helyzetet, hogy iszonyatosan unom azt a szerepet, amit saját magamra osztottam, ezt a duli-fuli, minden szar, robbantjuk fel a világot helyzetet, de tényleg ez a véleményem. Tehát én próbáltam picit optimistább és egy picit megengedőbb lenni, de nem sikerült. Tehát, hogy úgy ezt próbálom elengedni, ezt az egész gasztronómia dolgot. A B verzió, vagy a B válaszom az, hogy azért terveim vannak. Például Darrida Benedekkel közösen, akivel írtuk a Nagy Másnaposság könyvet, van egy régi tervünk, a Nagy Magyar Káposzta könyv, aminek már a munkacíme is megvan, a káposztába hús kellett. Ugyanis meggyőződésem, hogy a magyar gasztronómiának a legfontosabb alapanyaga a káposzta. Tehát, hogyha csak mondjuk a régi szakácskönyvekre gondolunk, akkor az első nyomtatott magyar szakácskönyv, ugye a kolozsvári 1695-ösnek az első két receptje a káposzta kolozsvári módon és a töltött káposzta. És a Zrínyi szakácskönyvnek, ami az egyik első ilyen nemesi, udvari, kézzel írott szakácskönyv, az meg azzal kezdik, hogy a káposztával kezdem el, mint Magyarország és Horvátország címerével. És hát ebben óriási témák vannak, ugye a kaszáslevestől a kolozsvári káposztáig, a székely káposztáig. Ugye én megírtam már a kolozsvári káposztáknak a történetét, amit románra is lefordítottak. Hát az majdnem egy kis regényé sikeredett, és akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy nem csak az ételek, de ugye a káposzták sokféleségéről sem beszéltünk, hogy itt ugye nem csak savanyú káposzta van, hanem van édes káposzta, meg kell káposzta, meg mindenféle káposzta.
Hát meg is éheztünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és várjuk akkor a káposztás könyvet is.
Köszönöm szépen.